Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Folytatjuk a beszélgetést Bodóczky Antal média dizájnerrel, a MOMA adjunktusával, aki a felfedezési sorrend kérdéskörét dobta be, és ezzel is folytatjuk most, tehát, hogy milyen hamar fedezi fel valaki a számára nyújtott tematikát, tulajdonképpen erről is szól ez, de mi mindenről szól ez a felfedezési sorrend?
Ez elsősorban arról szól, hogy ha minden egyszerre ki van téve, feltárulkozik a látogató számára, akkor adott installációkba kevésbé tud elmélyülni. Tehát ezért szükséges egy picit elválasztani, hogy a saját idejét megadhassuk egy-egy installációnak. Tehát hogy ne az legyen, hogy hú, ott is van a izgalmas futok oda, meg ott is van. Tehát igazából ennek tehát az ellen példája a játszótér, ahol egyszerre ki van rakva minden. És a gyerek ide is rohan, oda is rohan, amoda is rohan. Egyébként ez is számomra egy nagyon izgalmas téma, és foglalkozom is egyébként játszótér tervezéssel, ahol pont azzal kell foglalkozni, hogy megnyújtsuk egy-egy játéknak a játék idejét.
Mondanom, hogy a rákövetkező epizódnak akkor ez lesz a témája, de izgalmas, mert érzem a feszültséget a kettő között, tehát az egyszerre kipróbálás és a sorrendben felfedezés között, ugye erről beszélünk.
Abszolút. Egyrészt a látogató tényleg, ahogy ezt említettem korábban, a tévénézéshez, a narratívához, a dramaturgiához hozzá van egyszerűen szokva. Tehát szükséges számára az, hogy legyen egy egymás utániság, ne egyszerre legyen minden ott. És hát ezért, tehát, hogy nagyon, igen, és hát ahogy említettem, ez nagyon fontos, hogy kellő mennyiségbe ki tudjon nyílni egy-egy installáció. És ez nem tud megtörténni, vagy kevésbé tud megtörténni, ha mindenki van rakva. Elképesztő erős önfegyelemre van szükség, hogy ne rohanjak tovább a következőhöz, hanem még hagyjam, hogy kifejtse hatását egy-egy installáció, amennyiben egyszerre van minden jelen. Ez természetesen nem megoldható minden kiállításnál, hogy installációkat egyenként mutassuk be, de amennyire lehet, igyekezni kell így szekcionálni.
De ezen a ponton muszáj megemlíteni a tömeget, most szándékosan ezt a kifejezést használom. De ugye csoport az egy másfajta tömeg. Tömeg az, amikor sokan vannak, de nem együtt. Csoport, amikor együtt vonul a meghatározott számú osztály, praktikusan vagy nyugdíjas csoport. Most két prototípust hoztam be, de hát amikor tömeg van, tehát sokan vannak egy kiállítótérben, akkor ez a fajta felfedezési sorrend, ez részben borul, részben pedig felteszem, hogy kiállítás tervezőként ezzel kalkulálni kell, és remélem, hogy itt előkerül a kiállítás útvonala is.
Minden egyes teret úgy kell kialakítanunk, hogy a múzeumpedagógusokra is gondolnunk kell a adott esetben, akik akár 30 gyereket is lehet, hát lehet, hogy csak 15-öt, de leültetnek egyszerre. De az egy csoport valóban. Tehát mi van akkor, a tök különböző emberek különböző sebességgel, különböző féleképpen fedezik föl ezeket az élményeket. Azért fontos kérdés ez, mert nyilván, ha van mondjuk egy szűk folyosón egy installációm, ami mondjuk egy 20 percnyi információval rendelkezik, az kontraproduktív, mert leállnak hosszú időre emberek, és egy dugót okoznak. Egy ismerősöm mesélt egy olyat, azt hiszem, inkább név nélkül mondom, hogy egy kiállítást rendezett, és valahogy ilyen nagy dugók alakultak ki, és nem egészen azokat a statisztikákat hozta a kiállítás, amikre reménykedtek, és a anya cégtől meghívtak egy szakértőt, hogy nézze meg, hogy mi a probléma, hogy ez a kiállítás miért nem hoz elég látogatót. Körbe ment, körbe sétált, és aztán az egyik folyosón egy virágládát odébb tolatott, és utána megjöttek a számok. Szóval egyszerűen kiderült, hogy mint egy ilyen egy orvos, vagy egy ilyen csontkovács, vagy nem is tudom micsoda, aki így rátalál arra a kis elakadásra, ő így ezt így odébb tolatta, és ezzel így rendben. Tehát ennyit számít, ez most tudom banális, hogy egy
egyáltalán nem banális. A megoldás az banális, de rájönni az nem banális. Végig gondoltátok utána, hogy lehet ebből tanulni, mert ez értem intuíció, vagy ő nagyon sok ilyet látott, de hogy ezt beépítitek aztán?
Abszolút. Erre nagyon-nagyon oda kell figyelni. És milyen kiállítás tervezős sessionből jövök, ahol az egész kiállítást múzeumról való gondolkodást úgy kezdtük, hogy leraktunk ilyen hatalmas, nagy üres tereket először. Tehát, hogy azokat a tereket, ahol...
Itt lesz majd a kiállítás.
Hát nem is a kiállítás, a csoportok itt tudnak megállni. Uh-huh. És tehát ezek ilyen nagy körök, hogy itt minimum 15 embernek meg kell tudni állni, sőt, ide szék is kell. Arra is gondolni kell, hogy előbb-utóbb éhesek is lesznek az emberek. Tehát azt nem azt mondom, hogy most büfét rakjunk a kiállító térbe, egyébként volt erre is példa, de arra mindenképpen gondolni kell, hogy éhesek lesznek, vécére kell menniük, elfáradnak. Tehát, hogy a kiállítás az igazából egy teljes, vagy a kiállítás tervezőnek pontosabban a feladata az, hogy egy teljes komplex élmény tervezésben gondolkozom, vagy hogy az élmény
összességében. Tehát, hogy zajlik ez a 1-1.5-3-4 óra, amit egy család bent tölt mondjuk egy ilyen helyzetben.
És akkor az útvonalakra visszatérve, ugye az nagyon fontos, hogy az útvonal az egyben a kiállításnak a dramaturgiáját is szolgálja. Tehát az viszonylag ritka, hogy mindegy, hogy milyen sorrendben vannak lerakva az egymás követő terek és tematikák. Nem is tudom, hogy tudok-e olyat, ahol mindegy. Van olyan, hogy van mondjuk egy pont, ahonnan csillagtúrákat tehet a látogató, de a belépő pont és a záró pont az mindenképpen egy útvonalat képez, ami mentén vannak meghatározott tartalmak. Azért, mert hogy egy kiállításnak mindenképpen jó, ha van valamilyen missziója, üzenete, valami, amit hazavihet a látogató, és ezt irányítani, vagy segítenünk kell egy picit abba, mint ahogy egy rendező is nem véletlenszerűen vágja meg a filmjét, hanem a saját üzenetének, tartalmának, közvetítésének érdekében teszi.
Ez a kurátornak a üzenete, vagy az ő elképzelése, igen, és a kiállítás tervezőjének a megvalósítása, vagy koprodukció.
Így van. Egyébként az a szerencsés helyzetünk van, hogy a kurátorok fölvetik a témájukat, sőt, sokszor van olyan, hogy ők egy témát hoznak, de mondjuk, hogy jó, azt csak azt mondjuk, hogy hát most beszélgessünk a zenéről, beszélgessünk a felhőkről, nem tudom. De hogy valami mást is mondjunk, tehát hogy az üzenet, tehát hogy önmagában egy ilyen információ, vagy bármilyen információ csak úgy, ami lebeg a világba, az nagyon nehezen hazavihető, nagyon nehezen csomagolható, nagyon, tehát hogy ahhoz mindenképpen jó, hogyha van valamilyen egyéb üzenet, vagy valami, ezt azért nem is szoktuk tök pontosan meghatározni, hogy na, üzenet, mert sokszor az üzenet az kicsit ilyen erőszakos csengése tud lenni, hogy én nagyon meg akarom mondani, hogy ő azt gondolja, hogy mint a látogató.
Ezt teljesen értem, amit mondasz, az jutott eszembe, nyilván kommunikációs szakemberként arra gondolok, hogy ezeknek a kiállításoknak mindig van egy szlogenje, vagy van valami, igen, bővebb címe annál, mint hogy a szerző. Tehát azért egy erős üzenet már rögtön belekerül abba, és akkor itt ez már látványvilágban is, arculatban is megjelenik. Tehát azért sugallva van üzenet,
igen,
még akkor is, igen, hogyha a kiállítás végignézésével nem akarod nagyon didaktikusan.
Tulajdonképpen lehet, hogy pont ezt a szót kerülgettem, a didaktikusság kérdését, miközben egyébként vannak olyan kiállítások, amik abszolút vállaltan didaktikusak. A mi dolgunk, azt gondolom, kiállítástervezőképpen, hogy meghatározzuk magunkba azt, hogy egy-egy installációnál, vagy akár egy egész kiállításnál hova toljuk a potméterét annak, hogy valami mennyire didaktikus, vagy mennyire költői. Tehát, hogy tulajdonképpen, és van olyan, hogy kimondottan tudjuk, hogy muszáj a didaxis, de van, amikor azt mondjuk, hogy egyszerűen jobb ezt költőjén hagyni, pont azért, mert nem egy konkrét üzenete van ennek, hanem egy egész üzenet halmaza van.
Arra gondolok, hogy mikor kell ugye az, hogy didaktikus legyen, amikor ez már picit filozófiai térre megyünk, legfeljebb kivágjuk, hogy ugye valami kánonteremtés szándékával történhet ez a dolog, ami most felrémlik, éppen most is zajlik egy nagy csontvári kiállítás, de ugye volt egy külön extra külföldre tervezett kiállítás, ami meg akarta azt mutatni, hogy Csontvári jelentősége a világfestészetben ilyen és ilyen, tehát hogy ezzel a céllal. Vagy egy másik, én ugye karaktergyilkossággal foglalkoztam a legutóbbi könyvemben, és ott a Görgei Arthur áruló volt-e, vagy nem volt áruló kérdésköre is mozgatott, és ugye erre is csináltak egy abszolút didaktikus kiállítás ez a Nemzeti Múzeumban, és ezek arról kell, hogy szóljanak, legalábbis azért hozzák létre, hogy válaszoljanak erre a kérdésre. Ilyenkor azért ott van ez benne.
Persze, és én azt gondolom, hogy ezzel semmilyen probléma nincsen. Tehát a minden kort a saját ízlése, szelleme szerint alakítgatja a múltbeli dolgokat is, és amúgy meg a történészeknek is egyébként részben az az egyik szerepük, feladatuk, hogy föltegyenek újra kérdéseket. Sőt, tehát ugye vannak olyan történész ismerőseim, akik hogy mondjam, azt mondják, hogy azért marha nehéz az ő feladatuk, mert már minden el lett valakiről mondva, már mindent, de aztán, amikor újra elkezdi olvasni az életrajzát valakinek, akkor azt mondja, hogy de ez mai szemmel ez messze nem annyira gáz ez a fószer, vagy messze nem annyira hősies. Tehát ugye ez a karaktergyilkosság, ez a jelenkorunknak egy nagyon fontos része egyébként, hogy hirtelen mindenki problematikus, a Churchill szobrokat dobálják meg tojással, miközben évtizedeken keresztül Churchill hős volt.
Menjünk vissza a te területedre, Tóni.
Köszönöm, mert nem akarok zavarni.
Érdekes, nem érdekes volt, amit mondtál, és abszolút én is így gondolom. De a kiállítás útvonalát én azt gondolom, hogy még nem jártuk végig, most stílszerűen így fogalmazok. Ugye azt onnan kanyarodtunk el, csak hogy visszahozom a dolgot, hogy a kiállítás útvonala az támogatja azt, hogy valamiféle didaktikusan vagy nem didaktikusan megfogalmazott üzenetet alátámaszson. Hogyan segít egy jó útvonal ebben?
Azt gondolom, hogy egy útvonal az nagyon hasonlóképpen működik, mint egy forgatókönyv. Sőt, mi ezt úgy is szoktuk mondani, hogy amikor a kiállítást tervezzük, hogy a kiállítás forgatókönyvét megírjuk. És ez úgy szokott kinézni, hogy az első lépés az, hogy egy tér, egy mondat, és utána azokat a mondatokat bontjuk ki. Tehát, és a mondatok egymás utánjából tulajdonképpen kiadódik az, hogy mi a sugallt üzenet, a didaktikus üzenet, az üzenet, mindegy, most ezt minek nevezzük, hogy mit visz haza, mi a misszió a kiállításnak, az kirajzolódik ebből. Tehát abszolút fontos az, ugye, hogy hasonlóképpen építkezzünk, mint egy film, vagy mint egy dráma, aminek vannak csúcspontjai, vannak halkabb részei, vannak benne szünetek. Mi ezt úgy szoktuk mondani, hogy az élmények intenzitásának kell, hogy legyen egy oszcillációja, hogy hol sűrűbb, hol kevésbé sűrű, hol nagyon intenzív, hol kevésbé intenzív.
Tehát ahol mondjuk gyengébbnek érzek egy kiállítást, az egy szándékos dolog, hogy itt most egy kicsit kifújja magát az ember, vagy erőt merítsen egy következő nehezebb témakörhöz?
Igen.
Illetve nyilván a gyengébet most nem vett egy jó néven, de hogy úgy értem, hogy ahol így leereszt, vagy hát...
Leeresztést, én azt gondolom, hogy leereszteni semmiképpen nem szabad. Szóval én azt gondolom, hogy éhes vagyok, az ugyanúgy egy marha izgalmas dolog, mint az, hogy jól laktam. Tehát, hogy az, hogy érdektelen vagyok, tehát a figyelmet azt nem lehet hagyni, nem szabad hagynunk, hogy elengedjük a látogató figyelmét. Viszont azzal számolni kell, hogy nem tud adott esetben egy néző 3 percnél tovább mondjuk egy csatajelenetet nézni. Most ez egy rossz példa, de akár hogyha Peter Jacksonnak a mondatai visszhangoznak most a fülembe, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen a Gyűrűk urában, hogy nagyon sok csatajelenet van, de valójában a dráma az nem a csatajelenetekben, hanem a szövegekben, meg a karakterváltozásokban van benne. És hogy igazából, amikor nagyon-nagyon sok csatajelenetet látunk, egy idő után nem követhető, elfáradunk, nem nézzük. Tehát, hogy nem, ezek nem csatafilmek igazából. Miközben azt mondjuk, hogy fú, a csata az a katarzis, az igazi energia bomba, de közben meg igazából nem lehet egyfolytában egy energia bombának a magjába lenni.
Hát meg le is kell ülepedjen, gondolom.
Abszolút. Tehát mi ezt úgy is szoktuk mondani, hogy kilégzés, belégzés. Tehát
nagyon plasztikusan fogalmaztak akkor a kiállítások kapcsán. Még a bedugolás, kiállítás útvonal, és abszolút technikai vagy mechanikai látogató terelés szempontból kérdezem, hogy mi a véleményed arról, hogy ugye nagy múzeumokban van egy-egy emblematikus, kikerülhetetlen, önmagában behívó kép, nem is kell példákat mondjak, de megfigyelhető az, hogy ugye nyílegyenesen oda megy a látogatóknak a 97%, hogy csináljon egy szelfit, abban a teremben mozdulni sem lehet, már kellemetlen módon, itt van akár terelés, vagy időszak, amit az ember eltölthet előtte, és akkor ugye mindig hozzátesszük viccesen, hogy a mellette lévő képet ugyanaz festette ugyanabból a korból, és nem áll előtte senki, mert nem lett akkora világszenzáció. Ezt lehet valahogyan befolyásolni? Szerinted is így van-e? Edukáció kell hozzá, vagy egyszerűen jobb korlátok, körítés? Hogy lehet ezt kezelni?
Én inkább azt a kérdést teszem ezzel kapcsolatosan föl magamnak, hogy baj-e, hogy így van. Mert azt gondolom, hogy ha állandóan minden cápasó jellegű, mi ez egy másik kifejezés, amit szoktunk használni.
És ezt mire mondjátok?
Az arra, hogy cápasó, hogy óriási felület, elképesztően látványos, mindenki oda megy, hozzátapasztja az orrát az üveghez, tehát egy nagy show műsor, amit így tátott szájjal nézünk, és ugyanakkor, ha az a kérdés, hogy mi a tartalma egy cápasónak, akkor azt mondom, hogy hát nem tudom, hogy ez a jó kérdése, hogy van-e tartalma egy cápasónak, hanem inkább valamilyen érzetet, érzést nyújt, de a tartalmiság kevésbé számon kérhető rajta. Tehát, hogy vannak olyan, de aztán persze vannak olyan elemek is, amik mondjuk, mint a kiállítás belépésénél, ilyen inicializáló installációk, amik kvázi elmondják, hogy miről szól, tehát ilyen statement-szerűen, vagy ilyen állítás-szerűen, hogy összefoglalják a kiállítást, azok is nagyon sokszor bírnak egy ilyen erővel, annak viszont mondjuk elég erős tartalmisága van. Tehát ez változó, tehát a kérdésre az a válaszom, hogy szerintem ez nem olyan nagy baj, hogy ez így van.
Én hoztam bele az előbb az arculat, látványvilág és szlogen kérdéskörét. Itt most arra gondolok, hogy amikor van egy-egy ilyen emblematikus tárgy, műtárgy, akkor ugye ezt a adott múzeum vagy kiállítás használja reklám célra is, tehát ebből vannak el fogunk jutni a múzeum shopig, ebből vannak a hűtőmágnesek, ebből van a könyv, a katalógus címlapja, ebből van a vászontáska, tehát azért az, hogy ilyen nagyra fújják ezt a cápasót, annak kommunikációs jelentősége is van nyilván jelentős mértékben.
Abszolút, és annyit azért mondanék, hogy azért, hogy mondjam, teljesen üres, csak cápasó jellegű dolgok, installációk, az viszonylag ritkák, mindig van valamilyen tartalmisága ezeknek a kommunikációs erővel vagy energiával bíró elemeknek, tehát ez nyilván különben nem is kerülhetnek ki mondjuk egy vászontáskára. Tehát ezek nagyon-nagyon fontosak. Ez olyan, mint az óriás plakátja a kiállításnak. Ez az, ami ismerős már abban a pillanatban, vagy még mielőtt bemegyek, valami megfog, és aztán amikor viszont látom, az egy ilyen nagyon komoly boldogságérzés, hogy na itt van élőben az, amit korábban csak egy valamilyen médiumon keresztül láttam. Ez egy nagyon-nagyon jelentős erő.
Ugye manipulációról is beszélgetünk, az jutott most ennek a gondolatmenetnek, még hallgattam az eszembe, hogy ugye jön a dali kiállítás típusú nagy felhajtás van, most belekapaszkodok ebbe a cápasóba, nem biztos, hogy ugyanazt értjük alatta, de annyira jó, hogy én is használom. Tehát ilyenkor van az a fajta csalódásérzés, amikor beharangoznak, és ezek általában profitorientált kiállítások szoktak lenni, mindegyik próbálja eltartani magát nyilván, de ez a utazó kiállítás általában nyáron egy-egy nyaralóhelyen mondjuk feltűnik, hogy itt van a Dali kiállítás, és akkor erre özönlenek, mert pontosan ezek a képek, az elfolyó idő és a többi, jaj, én nagyon szeretem, vegyünk rá ilyet, és akkor ott derül ki, hogy vagy replikák, vagy nincsenek itt a főművek, tehát azért ezzel a fajta ismerőségérzettel nagyon vissza is lehet élni.
Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy szomorúságot lehet valóban okozni, azért nekem is volt ilyen berészem. Én azt gondolom, hogy minél több szuper jó kiállítás van, annál magasabb a benchmark, tehát annál inkább nem lehet ilyet megtenni. Tehát,
magasabbra kerül a léc.
Magasabbra kerül a léc, és épp ezért én egyre kevésbé látok ilyet, bár én is belefutottam egy Banksy kiállításba Horvátországba, és ott az nem, hogy mondjam, persze mit is vártam, hogy a Banksy maga ott legyen. És ez
jött Magyarországra is a kiállítás.
Igen, Egyébként amúgy érdekes volt a kiállítás, meg szóval, hogy tehát végül is hozta azt, amit így gondoltam róla, csak valahogy eleve egy picit nekem na mindegy, nem ismerjük Banksy-be bele, bocsánat, most nem elemezném a Banksy-t, de hogy igen, tehát hogy ez teljesen jogos, hogy okozhat nagyon komoly csalódásokat is.
Hát meg egy időben tartanak a világban mondjuk 8-10-15 helyen nagy kiállítást egy olyan művészből, akinek összesen mondjuk 7,5 képét ismerjük, és az egyik az iskolába készült, tehát nem fizikailag se.
Fú, most ezen gondolkodom, hogy keresek egy ilyen élményt a fejemben, mert emlékszem, hogy volt egy ilyen piszok nagy csalódásom, egy hasonló, de hogy mi volt az, hogy én már emlékszem, hogy pityeregtem, hogy gyerekként, hogy ez nem egészen az, amire gondoltam.
De azért az erős élmény lehetett akkor, ez így megmaradt, hogy,
hát
hogy valami nagyon vágtál.
De az érdekes ebben, hogy ez megvan, hogy tök szomorú vagyok, de nem emlékszem már, hogy mire. Tehát valószínűleg valahogy az agyam nagyon letilt ezt az élményt.
Nem engedi előhozni.
Nem engedi előhozni, úgyhogy hagyjuk is így ezt. De hát ez egy, igen, szóval nagyon-nagyon jogos a probléma fölvetés, és hát nagyon remélem, hogy egyre kevésbé merészelnek majd ilyen csalódást okozni.
Bodóczky Antal volt a vendégem itt a Krízisek és pofonokban, média designer, a MOME adjunktusa, ként volt itt velem. Köszi, Tóna, hogy itt voltál.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lettem.
Mindig elmondjuk, most is elmondom, hogy folytatjuk a beszélgetést Bodóczky Antallal a podcast felületen, úgyhogy akit mélyebben érdekel a téma, és biztos, hogy a múzeum shopokról például fogunk még beszélgetni, az jöjjön át velünk az online felületre, és hallgassa meg a teljes beszélgetést, de itt és most elbúcsúzik a Krízisek és pofonok, és Böhm Kornél.